lenne, hogy valós alternatíva lehessen ezeken a távolságokon a vasút, illetve bármilyen közösségi közlekedés megvalósulása. Nagyon szépen köszönöm, itt volt velünk Marton Miklós. Hol lehet esetleg további információkat találni mindenről?
Hát, hadd mondjam, hogy az MTVS honlapján pont a mai nap került föl egy nyilatkozat a repülőtér környezetvédelmi terve ügyében, környezetvédelmi engedélye ügyében, amit hát meg fogunk fellebbezni, mert a most egy hónapja publikált döntéssel finoman szólva elégedetlenek vagyunk. Nagyon ajánlom a hallgatóknak, hogy az MTVS honlapján érdeklődjenek.
Köszönjük szépen, és ha bármilyen fejlemény van, akkor szívesen foglalkozunk itt a Civil Rádióban is ezzel a fontos üggyel. A közösségi közlekedés fejlesztése közérdek, ezt a cikket is ajánljuk mindenki figyelmébe az MTVS honlapján. Köszönjük szépen még egyszer Marton Miklósnak, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Where there is faith, there is love. And where there is love, there is peace. Where there is peace, there is blessing. Where there is blessing, there is God. And where there is God, there is no need. I carry my flame to the light, to the light. I will carry my flame to the light. In the wind and the rain, through the night, through the night, I will carry that flame in my heart.
With faith comes love, and with love comes peace, and with peace comes the blessing of God. And when God is here, then we have no need. We are one with God and with love.
Tell me, how can I know you? How can I show you? How can I give you my heart? Tell me, how can I see you? How can I be you? How could we ever be apart?
Shine your light.
Nyolc hazai ökogazdaság a biogyakorlatban egy érdekes lehetőséget vázolt föl. Erről beszélgetünk a következő percekben Tóth Lillával. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amelyiknek a keretében ez a sajtóanyag megjelent, és azt kérném, ha megtenni, hogy egy 3-4 mondatban, hogy ha beszélne erről, hogy mi ez az intézmény, és hova is tartozik pontosan, milyen közigazgatásilag legalábbis, hogy milyen területhez.
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az egy független kutatóintézet, ami már 15 éve segíti a hazai ökomezőgazdasági szektort. Különböző területeken vannak kutatásaink, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési kutatásokkal dolgozunk, illetve agrárgazdasági és szakpolitikai témákkal is foglalkozunk. Még érdekes lehet talán említeni, hogy részvételi kutatásaink vannak, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal és egyéb értéklánc szereplőkkel együttműködésben leggyakrabban működő farmokon vannak beállítva a kísérleteink.
Ez nagyon izgalmas, mert nyilván akkor nem teória születik pusztán, vagy pedig író tanulmányok, hanem amit elmondott, abból az látszik, hogy ez beleivódik a hétköznapi gyakorlatba, vagy legalábbis interaktív kapcsolatba, vagy mindenképpen, hogy azzal van kapcsolatban van vele. Ezt jól gondoljuk?
Igen, igen, ez így igaz. Közben tudományos eredmények és publikációk is születnek ebből, de nagyon fontos, hogy a gyakorlatban alkalmazható és a gazdálkodóknak hasznos tudást hozunk létre.
Itt az ökológiai mezőgazdaság az valószínű nem csak nekem, de én nekem egy eléggé világos folt volt a ismereteim körében, vagyis hát jelenlegi idejűen mondhatom ezt. És amikor kerestem, hogy szeretnénk ma beszélgetni, akkor jeleztem ezt a kérdést, hogy valamikor nagyon komoly mozgalma volt az ökofalvaknak, és sejtem, hogy ez egy másik dolog, de segítene abban, hogy mi a különbség az ökofaluk gondolkodásmód, akkor nagyon sok embert rabul ejtett, vagy legalábbis sok mindenkit foglalkoztatott, és az ökológiai mezőgazdaság között. Tehát valamitől érzem, hogy ez más, de nem tudnám jól összefoglalni.
Az ökológiai mezőgazdaság az igazából egy fenntartható gazdálkodási módszer, amiben nem használnak a gazdálkodók növényvédőszereket, szintetikus műtrágyát és egyéb ilyen szintetikus szert, ami hát károsíthatja az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát nem utolsó sorban utána az élelmiszerben is felelhetünk ezek a szermaradványok. Úgyhogy ennek az alternatívájaként van jelen az ökogazdálkodás, ami a természettel összhangban történik, és ez egyébként egy jogszabályokban elég jól leszabályozott gazdálkodási forma, léteznek különböző tanúsító szervezetek, akik ellenőrzik és minősítik ezeket a gazdaságokat. Úgyhogy ebből is tudhatjuk, hogyha egy ilyen megfelelő biológóval ellátott terméket vásárolunk, vagy olyan gazdaságban, aminek minősítése van, akkor az egészen biztosan egy hiteles és tiszta élelmiszer. És az ökofalú mozgalom vagy hálózat az ehhez így némileg kapcsolódik olyan szempontból, hogy az is egy a fenntarthatóságra épülő mozgalom, viszont azért ez két külön fogalom, és hogy lehetséges, hogy egy ökofaluban is az öko mezőgazdasággal egy összhangolt vagy ennek az elvei mentén folyik gazdálkodás, de hogy ez két külön fogalom, hogyha ez így.
Igen, ezt köszönöm. Éreztem, de most segít egy kicsit talán az igazodásba. Mekkora méretű gazdaságokról van szó itt az ökológiai mezőgazdaság területén? Tehát ugye, amit a mindennapi sajtóból, meg a párbeszédekből néha hall az ember, párbeszéd olyan ritka szól, ezekből a nyilatkozatokból hall az ember, abban a gazdáknak a viszonylag kisebb területre kiterjedő tevékenységéről szokott szó lenni, és erről a nagyipari mezőgazdaságról. Szóval hol van ebben a két végpontban, nem biztos, hogy ezek a jó végpontok, vagy ezek az igazi végpontok, de hol foglal helyet az ökogazdaság, mihez áll közelebb?
Igen, nehéz ebben kicsit általánosítani, mert vannak egészen kis léptékű ökogazdaságok is, illetve sok száz hektáros ökogazdaságok is, úgyhogy ez egy nagyon...
Tehát ez a nagyüzemi gazdaságban is ez a mentalitás, vagy ez a módszer, ez jelen van?
Igen, abszolút alkalmazható és jelen van. Uh-huh.
Olvasni az anyagukban, hogy kezdeményeznek most egy világítótorony ökogazdasági hálózatot, különböző ilyen települési ökológiai gazdaságoknak. Erről egy kicsit beszéljen, ez egy nagyon izgalmas név, a világítótorony, ugye az embernek ez egy rokonszeres dolog. Szóval, de nyilvánvalóan itt nagyon komoly szakmai háttér lehet, meg valamilyen kooperáció. Mit jelent ez?
Igen, most indult el a világító ökogazdaságok hálózata, így az önki koordinálásával. A világító torony ökogazdaság az igazából egy olyan gazdaság, aki kiemelkedő, és számos jó gyakorlata van, és ezeket a jó gyakorlatait, meg ezt a tudását, ezt át is adja másoknak, és ezzel így példaként tud szolgálni, úgyhogy innen a világító torony kifejezés, ami egyébként egyre elterjedtebb így nemzetközi szinten is ebben a kontextusban. És a hálózatunknak az a célja, hogy egyrészt, hogy a a jelenleg konvencionális módszerekkel gazdálkodó termelőket megszólítsuk és ösztönözzük őket az ökóra való átállásban, illetve támogassuk őket ebben, valamint nyilván a már a biogazdáknak is szól ez, és őket is szeretnénk tovább képezni, és új, innovatív megoldásokat átadni nekik. Illetve a fogyasztóknak és a nyilvánosságnak is szól, hogy ők is egyre jobban megértsék, hogy mi is az ökológiai termelés, és hogyan tudnak így valóban hiteles gazdálkodóktól vásárolni, hogyha ilyen irányban nyitottak. És igazából a hálózatnak az egyik legfontosabb alapelve, hogy a gazdálkodók egymástól tanulnak a legjobban, és nagyon nagy nyitottság van arra az ökogazdák között, hogy átadják egymásnak a tudásukat. Úgyhogy ezt hivatott ez a program így támogatni. Jelenleg 8 gazdálkodóval indultunk el. Az ő bemutatkozójukat egyébként el lehet olvasni a honlapunkon, a biokutatás.hu oldalon, és ez a 8 gazdálkodó, hát egyrészt igyekeztünk földrajzilag is az országot lefedni, másrészt pedig vannak szántóföldi gazdálkodók köztük, kertészetek, állattenyésztési és a szőlészeti szektor is megjelenik, vannak férfi és női gazdálkodók, és hát elmondható, hogy mindenki egy kicsit másban jó, más jellegű tudást tud átadni a többieknek, viszont hát mindannyian ettől egyik nagyon inspiráló és elhivatott gazdálkodók, úgyhogy már csak ezért is érdemes követni az ő tevékenységüket, mert jó látni azt, hogy már most nagyon keményen dolgoznak emberek egy fenntartható élelmezési rendszerért, ami a természetnek és
a sajtóanyagukban van egy kifejezés, ami különösen közel áll hozzánk egy közösségi rádióhoz. A közösségépítés a mai időkre hangolva, azt hiszem talán ez a kifejezés volt. Ez nyilván, hogy a közösségépítésben valamilyen szerepe, vagy különösebb szerepe, vagy meghatározóbb szerepe lehet az ökogazdálkodók működésében. Mi lehet ez, vagy beszéljen nekünk erről egy pár szót, mert ez izgatna különösen.
Igen, a közösségépítés az egy nagyon fontos része a programnak. Igazából abból indulunk ki, hogy régen mondjuk lehet, hogy sokkal erősebbek voltak a helyi közösségek, és sokkal inkább megvalósult egy ilyen spontán tudáscsere, de ezek a kapcsolódások ma már talán gyengültek, és sokkal inkább az online térbe kerültek át, úgyhogy mi egyrészt ezt próbáljuk kihasználni azzal, hogy lesznek online tartalmaink is, és különböző videók, meg cikkek fogják segíteni így a tudásátadást, de közben a legfontosabb része talán a programnak az egy rendezvénysorozat, ami kétfajta rendezvényből fog állni a következő egy évben. Egyrészt lesznek szakmai napok, ezek gazdálkodóknak, illetve szaktanácsadóknak, kutatóknak szólnak, és ezek mind a világított torony gazdaságokban fognak megvalósulni. Ezeknek része lesz egy elméleti képzés, és utána pedig egy gazdaságlátogatás, és ezek az alkalmak így lehetőséget tudnak adni a hasonló gondolkodásmódú gazdálkodóknak, hogy kapcsolódjanak, tapasztalatot cseréljenek, és hát ezzel akár az ország különböző pontjain élő embereket is össze tudjuk kapcsolni, és el tudnak menni egymáshoz, meglátogatni egymást, olyan emberek, akik egyébként nem találkoznának, de mégis nagyon egyrészt nagyon hasonló a gondolkodásmódjuk, másrészt vagy éppen lehetőségekkel néznek szembe, és igen, azt talán megemlítettem, hogy nagyon, vagy azt halljuk a gazdáktól, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy nagyon nagy erre az igény és a nyitottság, hogy az együttműködés. működés.
Jó, hogy ezt mondja, mert épp ezt szerettem volna itt befejezésül kérdezni, hogy mi a környezettel, a nem ökomódon gazdálkodó, egyáltalán nem is feltétlenül csak gazdálkodó emberekkel a viszony, hogy népszerű ez a dolog, szeretnének kapcsolódni, ott kopogtatnak az ajtón már új kezdeményezők, szóval mit képzeljünk el ez ügyben?
Igen, egyre többen lépnek be az ökogazdálkodók közé, úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy ők is közegükre találjanak, és hogy ne érezzük úgy, hogy egyedül vannak ebben a lépésben, hanem hogy van kitől segítséget adulni, és tudnak így másokra számítani, nincsenek egyedül az átállásban, úgyhogy ez is egy fontos része a programnak, hogy őket segítsük.
Mit tud tanácsolni, hogy aki ilyen érdeklődő laikus, vagy nem laikus, de hogy szóval már valamilyen módon nyilván gazdálkodásra foglalkozik, és a számára ez egy érdekes ajtónyitás, vagy kapunyitás lehet, hogy hol tudnak találkozni információkkal, ismeretekkel, emberekkel, szóval hogy hova forduljanak, hol érdeklődjenek?
A kutatóintézetünket, a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet, vagy röviden az ÖMKIT, hát nagyon tudom ajánlani, nekünk nagyon sok forrásunk van, ami segít eligazodni az ökogazdálkodásban, illetve hát tényleg azt tudom mondani, hogy jöjjenek el a rendezvényeinkre, a világító torony rendezvényeinkre, akár egy szakmai napra, akár egy nyílt napra, ami pedig sokkal inkább így a nyilvánosságnak szól, és egy ilyen még inkább egy ilyen közösségi jellege lesz, úgyhogy szerintem ezek a rendezvények nagyon jó lehetőséget adnak majd a kapcsolódásra és a tanulásra is.
Tóth Lilla volt a vendégünk, az ÖMKI, tehát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek a munkatársa. Köszönöm szépen, reméljük, hogy sok érdeklődő lesz majd. Kezi csokolom.
Én is köszönöm.
Június 13-án, tehát jövő héten lesz a Kórusok éjszakája, ez a Józsefvárosban, 8. kerületben. Erről készítettem egy beszélgetést Tóth Árpáddal, aki a Csíkszerda Kórusnak a vezetője, karnagya. Hallgassák meg! A jövő szombaton, június 13-án lesz a Kórusok éjszakája. Erről beszélgetünk a következő percekben Tóth Árpáddal. Jó napot kívánok! A Csíkszerda Kórus nevében szervezik ezt. Hányadik alkalommal most?
Ez a Csíkszerda Kórus. Igazából ez picit ilyen nehéz, mert a pandémia miatt azt hiszem, hogy most hivatalosan azt mondjuk, hogy ez a 13., ha jól emlékszem. Ugye évente több van, ezért így hát biztos már a 30. környékén vagyunk, úgyhogy csak az évadokat szoktuk számozni inkább, mert van most már szerintem téli kursok éjszakája, lesz egy ilyen Ferencváros, vagy van a Ferencvárosban egy kurs éjszakája, van Nagyváradon, Kolozsváron, Lengyelországban, Veszprémben, Szegeden, szóval ilyen szempontból már szinte kursok éjszakája az egész világ.
Ez most Józsefvárosban lesz, ahogy néztem a helyszínen. Mi a varázsa ennek a Józsefvárosinak?
Hát a Palota negyed az régi kedvencünk, annak idején, amikor kitaláltuk a kórusok éjszakáját, akkor fontos volt, hogy különleges, eldugott belső udvarok, helyszínek legyenek olyanok, amelyek a közönség számára nem igazán nyitottak, de mi el tudjuk intézni, hogy nyitottak legyenek. Az évek során változtak a helyszíneink, de mindig ott maradtunk a Palota negyedben, tehát a Nemzeti Múzeum mögötti részről van valójában szó. Régi új helyszínünk például most a Muzikum, amelyet szerintem kevesen ismernek a Múzeum utcában, de sokáig helyszínünk volt a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum körülötti kert is. Most például új közös éneklés helyszínünk van, ez a Trefort utca lesz, de ezen kívül a állandó rendszeres partnerünk például a Pázmánynak a Gesztenyés kertje, ami egy egészen különleges helyszín, illetve házaknak a belső udvara is, társasházaknak, mert képzelj el, hogy vannak olyan társasházak, akik szívesen látnak bennünket egy estére, hogy koncerttel töltsük meg az udvaraikat.
Épp ezt akarom kérdezni, hogy van-e valami aktivitása vagy bevonódása az érintett intézménynek, vagy főleg, hogyha lakóházakról van szó, akkor inkább a lakóközösségnek, tehát, hogy valamilyen hozzájárulása, hát amit most mond, ez ilyesmi lehet.
Így van, hát ez a szép, vagy én ezért hiszek így a civil kezdeményezésekben, meg az alulról jövő, vagy közösségi kezdeményezésekben, hogy igenis ez akkor működik, hogyha az ott lakók is valamennyire megtűrik, sőt, hát azok a házak, amelyek invitálnak bennünket, hogy csináljunk ott kórusok éjszakája helyszínt, azok nyilván kedvelnek is bennünket, de azért vannak olyan intézmények is, akik segítséggel, illetve szeretettel fordulnak felénk, a Párbeszédháza, az régi partnerünk például, vagy például a Vörösmarty Gimnázium is, amelyik minden évben rendszeresen helyszínül szolgál az eseménynek.
És az előfordul-e, hogy a befogadó intézmény, vagy a helyet adó intézmény, mondjuk lakóhelyről van szó, hogy ők is bekapcsolódnak, hogy esetleg önökkel énekelnek, vagy valamilyen módon?
A nézőként, hallgatóként, ugye, ha akarnak, hanem...
Az adódik, igen.
De szeretnek például a gangokra kijönni, így van. A Vörösmarty Gimnáziumnak egyébként rendszeresen a kórusa is velünk énekel. És az eseménynek így van, és hát mindenképpen, ha más nem, akkor például minden közösségnek, akik segítenek nekünk, meghívót is küldünk, tehát ilyen szempontból is részesei valóban az eseménynek. Persze az egész kórusok éjszakája arról szól, hogy elmosódik a kórusok, vagy az előadók és a közönség közötti határvonal, így van, úgyhogy minden több szempontból is interaktív az esemény. Annyit szeretnék most elmondani, mert ez új dolog idén, hogy vannak workshopjaink is, tehát az koncertsávok helyett három nagyon ismert és nagyon menő fiatal karnagyot kértem meg arra, hogy egy 15 percben, tehát a koncertek idősávjában a saját maga, vagy rá jellemző stílusban csináljon egy mini kis rögtönzött kóruspróbát koncert helyett. Hetei Bakó Benedek a Song Factory karnagyát kértem meg, aki természetesen popzenére átdolgozást fog tanítani, a Csíki világzenei kórus, kamarakórusnak a vezetőit, Zalavári Ancsót arra kértem, hogy valamilyen folk anyagot tanítson, illetve a klasszikus kórus kultúrát, régi zené, illetve modern zenével pedig Kis Boldizsára, a Pax et Bonum karnagya fogja vezetni, úgyhogy ilyen szempontból a közönségnek van olyan lehetősége, hogy kifejezetten énekesként vegyen részt egy-egy programon.
Van-e valami más, ezek persze már mind sajátosságai az idei kórusnak, de van-e valami különösebb zenei vagy a közreműködők tekintetében, tényleg mennyi kórus van, akik most kapcsolódtak ezekről, akiket felsorolt, vagy még vannak egyéb kórusok is?
Igen, tehát természetesen sok kórus, most mindjárt megszámolom, igen, tehát összesen majd 30 kórus vesz részt az esetben. igen. A workshopok azok az idei nagy újdonság, azt hiszem, illetve talán még az, hogyha annyit el lehet árulni, hogy az új helyszín mellett, a közös éneklés, a záró éneklés közös új helyszíne mellett, az is különlegesség szerintem, hogy Krasznahorkai László szöveget zenésítettem meg, és akkor ilyen módon Krasznahorkait fog énekelni az a Kórusok Éjszakája közönsége, és a kórusok is együtt. Vannak természetesen visszatérő vendégeink, például a Vörös Marti zenei tömörülés, a Vörös Marti gimnázium kursát már említettem, a Csíkszerda kursok mind, a gyerekkar, a csütörtök, a szerda, énekelni fog a Tarka, a Csíki, szóval sok-sok visszatérő, és vannak újak is, így van, tehát jönnek Lengyelországból is, illetve talán az albertírsai gospel kórust emelném ki, akik először vendégeink, illetve a Tópart ének együttest, amelyik szintén most először vesz részt a rendezvényünkön.
A zene, de általában a kórus, a közös éneklés az nagyon jó. Apropó, ezt csak én abszolút laikusként tapasztaltam, vagy figyeltem meg arra, hogy összefogjanak olyanok, akik egyébként kevesebbet beszélnek egymással. Talán egy ilyen kicsit szétziláltabb társadalmi pillanatban, vagy időszakban különösen sokat gyógyíthat is ez a kórus éneklés. Ezért nagyon jó erről hallani. És azt is, ahogy bevonják és egymással összehozzák, kapcsolatba hozzák a különböző csapatok, meg hát nyilván a saját kórusukban is. Hát nagyon szépen köszönöm, 13-án 4 órától kezdődik a Kórusok Éjszakája, reméljük, hogy minél többen tiszteletüket tesszük majd. Köszönöm szépen azt is, hogy Tóth Árpád rendelkezésünkre állt, a Csíkszerda kórus szervezésében zajlik ez az esemény, figyeljenek erre és jöjjenek el. Köszönöm szépen, Árpád!
Én köszönöm, és szeretettel látjuk Önöket!
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Egy érdekes könyv és egy kedves barátunk, akit bemutatunk a következő percekben, Babó Zsuzsánáról van szó. Híd az önkéntesség és a munkaerőpiac között, ez a cím a kiadványnak, de egy pár szóban hadd mondjak én el, amit találtam Zsuzsáról, aki tehát az ELTE-nek a pedagógia-pszichológiai karán dolgozik, felnőtt képzéssel, kutatással, gyakorlati munkákkal is foglalkozik, sőt, ha jól tudom, otthon a privát élete körül településen is tevékenykedik. Na most hirtelen így ennyit. Szia, Zsuzsa, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia,
Szervusz Ferenc, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mondj még valamit, ha magadról olyan fontos van, amit esetleg elfelejtettem, de ami itt izgalmas lehetne, mert én csak most így hirtelen ilyen nagy lendülettel gondoltam, mondok egy pár olyan szót, amivel reméljük a hallgatók is a szívükbe zárnak. Szóval van-e valami még, amivel kiegészítenéd?
Nagyon helyesen mondtad, igen, itt az ELTE pedagógia-pszichológia karán vagyok adjunktusként, civil non-profit szektort kutatva és a informális tanulási lehetőségeit vizsgálva a felnőtteknek, így andragógiai szempontból vizsgálom azt a tapasztalati tanulási terepet, mint az önkéntességet. Az önkéntességet egy olyan tanulási szintérként keretezve vagy értelmezve, ami helyt foglal az élethosszígtartó tanulásnak a paradigmájába, vagy azon keresztül szemléli azt.